Már a 18. résznél elsütöttük azt a borzalmas poént, hogy nagykorú lett az őrültek, ezt viszont most úgy tervezzük, hogy egy picit jobban fogjuk megfejelni. Ugyanis elérkeztünk a 21. részhez, ezáltal, ha jók az információim, akkor a világ minden pontján, de Amerikában biztosan most már alkoholfogyasztó képes lett az őrültek, annak ellenére, hogy a túlzott alkoholfogyasztást mindenképpen elítéljük.
Bizony,
viszont
bizony.
Arra gondoltunk, hogy még véletlenül ebben a nagy melegben, mert hogy csütörtökön vesszük fel az adást, nehogy kiszáradjunk, és hogy a ti egészségetekre tudjunk kocintani egyet, hát így most a 21. rész alkalmával sziszentenénk meg egy-egy sört, amit itt diszkréten elfogyasztanánk az adás közben. Reméljük, nem ítéltek el minket. Geri, tartsd a mikrofon, azt te is. 3-2.
Ejha.
Oh, yes. Na hát, kedves egészségetekre, azonnal kezdünk.
Mindenki fogyasszon elegendő alkoholt.
Készen állsz. Indul az őrültek, a világ legfurcsább, legérdekesebb, legkülönfélébb híreivel. Nem csak a technika világából. Szakmai partnerünk a HVG Tech rovata és a STECOM, az SZTE kommunikáció és médiatudományi tanszéke. Adásunk tökéletes hangzásvilágát pedig az Evntech garantálja. A legfrissebb tech bulvárinfókkal a mikrofonoknál Tálas Péter Csongor és Máté Geri.
Na hát így az első kortyok után olyan témákkal szeretnénk kezdeni, amelyekről úgy gondoltuk, hogy szeretnénk beszélni, de csak egy picit keveset. Ám a Flash News már szinte tele volt, úgyhogy az első, ami fontos számunkra, és én azért tartom ezt fontosnak, mert hogy elég sokat beszéltünk róla a korábbi részekben.
Sokat elcelődtünk.
Igen. Úgy látszik, hogy megvan most már a dátum. Szeptemberben kiadja a Galaxy Foldot a Samsung.
Ejha. Merész vállalkozás.
Én itt végigolvastam részletesen a cikket. Gyakorlatilag olyan mennyiségű dolgot soroltak fel tételesen, hogy mennyi mindent változtattak, hogy szinte újra tervezték az egész telefont. Viszont úgy gondolják, hogy most már akkor ez így biztonságos lesz, és nem lesz baja sem a készüléknek, sem a képernyőnek. Ami viszont, amivel próbálnak egy picit ellensúlyozni, például annak is, hogy ilyen sokára jön ez ki, illetve, hogy egyébként a cég egy termékfotón kívül semmit nem közölt, tehát se kép, egyéb kép sem, használat közbeni videó, semmi nem jött ki róla, ugyanazon az áron fogja ezt árulni, mint az előzőt, $1,980 lesz az ára a telefonnak. Én ezt még mindig nagyon soknak tartom, és indokolatlannak. Nyilván ez egy olyan telefon, ami már nem csak telefon, és nyilván nagyon sok mindenre lehet használni. Én már sokszor elmondtam korábbi részekben ennek kapcsán a véleményemet, most nem fejteném ezt ki újra, hogyha nem nagy baj. Én nem esek hasra tőle, hogy áprilistól szeptemberig újra kellett dizájnolni egy telefont, amire már várt a fél világ.
Én se. Csak nehogy a Samsung legyen aztán végül az összecsukható telefonoknak a Klein Dávida, hogy állandóan megpróbálkoznak vele, aztán nem sikerül.
Szegény. De egyébként az a furcsa, hogy a Huawei ugye hát így megszorongatta egy picit a Samsungot abban a szempontból, hogy nem oly rég a Huawei hasonló terméke a kínai hírközlési hatóság adatbázisában megjelent, tehát megkapta a hatósági jóváhagyást, viszont június közepén a Huawei is azt mondta, hogy egyelőre ők sem merik piacra dobni a szintén nem túl olcsó Mate X-et, pont amiatt, mert tanultak a Samsungnak a bakiából. Lehet, hogy most a Samsung azért tepert ennyire, és azért mondta azt, hogy jó, akkor szeptemberbe kiadjuk, és már most elmondta az időpontot, mert hogy a Huawei följött melléjük, nem tudom. Nyilván óriási
a rivalizálás. Nőtt a nyomás, mint az űrversenyben.
Bezony. Űrverseny. Apropóján egyébként ajánljuk figyelmetekbe a múlt heti epizódot, hiszen...
Ha még nem hallottátok.
Igen, hiszen ismételten Hődör Gábor volt a vendégünk, és egyébként ennek kapcsán lesz még ma egy picit visszatekintős témánk, de ez majd a legvégén. A másik, amiről szeretem volna csak így villámgyorsan megemlékezni, szintén nem tudom a lehető legnagyobb és legjobb szájízzel mondani, inkább így fogalmazok. Hát kiderült, hogy mennyibe kerül az Apple új MacBook Pro-ja. $3,000. Ez 876,000 forint. Adókkal együtt, hogyha megjön Magyarországra, az nagyjából, sőt, biztosan 1 millió forint fölött lesz. A jelenlegi csúcsmodell is 1,059,000 forintba került. Ennek nyilván lentebb megy majd az ára. Hát nem most vegyetek MacBook Pro-t.
Nem most vegyetek.
Most már várjátok.
De hogyha vesztek, akkor adjátok nekünk.
Milyen szimpatikus fiatalember vagy. Ne kapcsoljatok el Geri miatt, jó? És köszönöm, nem hagyom beszélni, csak ilyeneket nem mondja. Nem, viccelünk. Hogyha, vicces lesz ez az adás, hogyha igen, így besörözünk.
Nem tudom amúgy, hogy mire lehet használni, hogy amellett ugye van a sima Mac Pro, amire emlékszünk, hogy fantasztikus konyhai kiegészítőnek bizonyult a dizájn alapján, egy remek sajtreszelő.
Jó, lehet, de az asztali számítógép, itt most csak a MacBookról beszélünk, a MacBook Pro-ról.
Igen, de lehet, hogy ezzel mondjuk Bödöcs Tibort idézve lehet majd szalámit vagy kolbásszálni rajta.
Ja, értem. Folytassuk akkor azzal a történettel, ami Frankie Zapata, remélem jól ejtem a nevét, kedves egészségedre, Geri.
Köszönöm szépen.
Hát ő egy francia feltaláló, és gyakorlatilag azzal hívta fel magát igazán, magára hívta fel a figyelmet, hogy egy francia ilyen katonai bemutatón egyszer csak megjelent egy fegyveres egy légdeszkán. Na most ez a légdeszka dolog, ez olyan, hogyha ha kimondom ezt, hogy légdeszka, nekem első körben vagy valami sci-fi film jut eszembe, vagy pedig az a fajta cucc, ami egyébként semmi köze a légdeszkához, csak tök hasonlóan néz ki, amikor a vízben csinálják ugyanezt, és a két vízsugár lefele áramlása emel fel. Melyik?
Visszajövőben.
Ja, hát nyilván, igen.
Marty McFly és a legendás.
Azt hittem, hogy a vízes történetre gondolsz, valami sci-fi filmben láttál olyat, de tudod, mire gondolok?
Persze, várom.
Na, azt nagyon kipróbálnám egyszer, meg hát nyilván ezt is. A légdeszkával, mindazok után, hogy egyébként a katonai parádén láthatták nagyon sokan, meg utána a félvilág az interneten. Most az volt a terve, hogy átrepüli egy tankolással a La Manche csatornát. Hát nem jött össze sajnos az úriembernek. A 40 éves férfi csütörtök reggel szállt fel egy francia városból a motoros deszkán, és nagyjából 36 kilométeres utat akart ő megtenni. Az volt a terve, hogy a tankoláshoz egy hajónak a fedélzetére száll le, és ott fog tankolni. Voltak ilyen ötletei, hogy nem is száll le teljesen, csak fölé repül, és akkor úgy tankolnak bele, hogy ténylegesen elmondható legyen, hogy átrepült-e úgy, hogy nem szállt le közben. Hát pont ahogy egyébként le akart szállni az őt váró hajó fedélzetére, akkor a tengerbe esett. Hál' Istennek nem sérült meg, ennek én azért nagyon örülök, de hát nyilván nagyon-nagyon bosszus volt. Hát nem tudom. Nyilván az angol partokra szeretett volna átérni, és ezáltal Guinness rekordot dönteni, vagy hát felállítani inkább. Egyébként 2016-ban hitelesítették a világrekordját, akkor majdnem 2,3 kilométert tett meg a repülődeszkán, megdöntve az korábbi 275,9 méteres csúcsot, úgyhogy inkább ezt is megdöntötte.
Ügyes. Én alig várom, hogy használhassak egy ilyet.
Ezt akartam kérdezni, hogy azért erre fölmernél szállni?
Én persze, kipróbálnám. Sőt, én minden nap tudnám használni szerintem. Nekem milyen? Nagyon tetszene.
Itt Szegeden röpködnél?
Akár.
Riogatnál vele mindenkit?
Nem riogatnék én senkit.
Nem úgy gondoltam. Mert hogy egyébként elég parán néz ki a dolog, olyan, mintha egy ilyen óriásira nőtt drón lenne, négy lábbal, meg nyilván a kis propellerek nélkül, és van egy ilyen hátizsák, most nem tudom, hogy ott van az üzemanyag, vagy ott van a vezérlés, vagy a motor, vagy én fogalmam nincs, hogy működik pontosan. Van hozzá egy ilyen kis kézirányítása történet, hát, azzal tudja vezérelni.
Gondolom, valami fedélzeti számítógép biztosan kell hozzá.
150 méteres magasságig tud felemelkedni, azért az nem rossz.
Az nem.
Sőt,
egyáltalán nem
ott
rossz.
Azért már lehet, hogy beszélnék, már bocsánat.
Az tulajdonképpen, ha jól tévedek, akkor 4 vagy 5-10 emeletes ház?
Igen. Nagyjából igen.
Akkor a magasság.
Sajnáljuk, hogy az úriembernek nem sikerült, mert
majd legközelebb sikerülni fog.
Ezt akartam mondani, ez egy tök jó dolog, hogy ilyet most már ki tudnak találni. Reméljük, hogy úgy fog neki legközelebb sikerülni, hogy senkinek nem lesz semmi baja.
Hát most se történt senkinek semmi baja, de remélem, hogy mi is ki fogjuk tudni próbálni egyszer valamikor.
Úgy legyen.
És remélem, hogy egyszer munkába is ezzel tudunk menni.
Hát szerintem arra egy kicsit még várni kell, de lehet, hogy eljön az a pillanat. És biztosan eljön az a pillanat is, amikor az 51-es körzetet akarják lerohanni sokan. Nagyon furcsa a témaváltás.
Szeptember 20-án.
Igen, bocsánat. Biztos, hogy láttátok ti is, mert hogy van egy Facebook fantasztikus esemény.
Fantasztikus mémek születtek a téma kapcsán. Hál' Istennek.
Július 24-én készült a cikk, akkor már 3,3 millióan jeleztek vissza, hogy részt vesznek. a kiírás annyi volt, hogy rohanjuk le az 51-es körzetet. Ha valaki nem tudná, te mit tudsz jelenleg az 51-es
körzetről? Az 51-es körzetről azt tudom, hogy miután megtalálta Indiana Jones
nagyon rosszul kezdődik. Igen.
Ott helyezték el. Nem láttad az Indiana Jones-t?
De láttam. Ennyi az összinfód az 51-es körzetről?
Ennyi az összinfóm.
Na most akkor valóságban?
Valóságban, azt hiszem, hogy Arizonában van.
Hát nyilván ez egy ilyen nagyon...
titkos katonai bázis, ahol igazából nem tudjuk pontosan, hogy mi van, de valami van. Nem biztos, hogy annyira izgalmas, mint amit sejtünk. Sejteni lehet nagyon sok mindent.
Mindenki az UFO-kkal akarja ezt összekötni, és nyilván
igen.
Ezáltal van körülötte ekkora ilyen mítosz, meg ezért szólnak erről legendák. Nem tudni nyilvánvalóan, mivel titkos katonai bázisról van szó, és ráadásul ilyen, tehát hogy nem az, hogy így csak egy titkos katonai bázis, hanem hogy szerintem a világon az egyik legbrutálisabban őrzött és titkosított hely, lehet az 51-es körzet. Na és hát ugye eljött egy Facebook esemény, ahol azt írták, hogy rohanjuk le. Na most a dolog az nyilván vicc. Tehát ha még most valaki kereste volna, hogy jó, és kiutazik, aki ne vegyetek repjegyet.
Igen, a repjegyfoglalást azt most állítsátok le. Most
vagy hát nem muszáj leállítani.
Menjetek el nyugodtan Amerikába, de számos érdekes látnivaló van. Az 51-es körzetet viszont ne rohamozzátok le.
Viszont az esemény, amire visszajelöltetek, az nem baj, ha már ti is visszajelöltetek, ugyanis nem klasszikus lerohanásról van itt szó. Az eseményt létrehozó Matthew Roberts nem egészen úgy képzelte el az akciót, mint ahogy azt nagyon sokan. Legalábbis nyilatkozott, és azt mondta, hogy az egészet inkább úgy gondolta, mint egy fesztivált. És a helyszínre különböző zenészeket, zenekarokat képzel el, a dance stílustól egészen az indie rockig. Na, így már sokkal barátságosabb.
Így barátságosabb, több értelmét is látom, de azért mégiscsak hihetetlen értéke van ennek a Facebook eseménynek. Hát milyen mémek születtek. Annyira zseniális. Én egyébként még annak is talán igazat tudok adni, hogy a Shrek negyedik része utáni filmek, azok mind ott vannak. És óriási popkulturális produktum halmaz van ott, amit mi nem láthatunk soha, mert el akarják titkolni.
Egyébként az úriember kapcsolatba lépett az 51-es körzethez közeli egyik szálláshelyen is, ahol azt mondták neki, hogy a Facebookos esemény részvevői már lefoglalták a szállást, úgyhogy a közönség már megvan, és nyilván ő maga erősítette meg, hogy az 51-es körzet lerohanása csupán egy vicc, és arra kérte a lelkesedőket, hogy inkább ne próbáljanak meg bejutni a létesítménybe, mert most ők járnak szalabból.
De azért mi van, ha mégis ott van a sekköt?
Hát ezt nem tudom. Felbuzdulva viszont az 51-es körzettel kapcsolatos Facebook eseményen úgy látszik, hogy sok minden mást is megszerveztek hasonló módon. Egyrészt eseményt hirdettek a Loch Ness-i szörny felkutatására, vagy a Loch Ness-i tó lerohanására. Hát úgy látszik, hogy annak ellenére, hogy nyilván ez is egy vicc, azért itt a vízimentők egy kicsit próbálták biztosan, hogy biztos alapon komolyan venni a dolgot, és kiadtak egy figyelmeztetést, hogy hát ha van egyetlen ember is, aki valamiért komolyan veszi a tervet, és tök egyszerű nyilván a figyelmeztetés, a tó 230 méter mély. Ezt most picit próbáljuk meg.
230 méter, a előző témában 150 méter magasra tud felrepülni a faszi. 230 méter, még mindig, hogyha ezt vesszük figyelembe, akkor igazából 80 méter kellene ahhoz, hogy ki tudjon repülni. A legmélyéről.
Csak hogy legyen elképzelés, egy 10 emeletes ház mit tenni ilyen 35-40 méter?
30 max. És 40 között van.
Na, 230 méter mély a tó, és az év jelentős részében 6 fokos. Úgyhogy nem biztos, hogy érdemes ezt megpróbálni. Loch Ness-i szörnyet keresni sem, pláne, hogyha megtalálja, akkor mit csinál. Itt szól a többieknek, hogy itt van, vagy így kicsalogatja, vagy csak hagyja, hogy megzabálja, vagy nem mit csinálná, ha meglátnád a Loch Ness-i szörnyet?
Én beszarnék.
Az, ami nem mész messzire.
Nem tudom.
De elkezdeni menekülni, vagy akkor már leszarod alapon, úgyis mindegy, vagy?
Hát...
Lőnél egy szelfit
vele még? Nem mennék oda, én inkább viszkiznék egyet, meg lehet, hogy Sean Connery-vel egyet golfoznék.
Hát, nagyon nagy király vagy. Oké, szóval, hogy ez sem érdemes, mint ahogyan egyébként a magyar vonatkozású Erdély visszafoglalása Facebook eseményre sem biztos, hogy érdemes. Ott leszek gombot nyomni, ha csak nem valaki erdélyi túrát tervez, de minden esetre ne abból a célból, ahogy azt a Facebookon meghirdették, jó? Úgyhogy óvatosan az ilyen események.
Nagyon óvatosan, egyébként én egyet nagyon támogatok. Na. De ezt ezt borzasztó módon támogatom, a Neptun leigázása. Míg mindenki más az 51-es körzettel bajlódik, a Neptunt...
Megkeresed a Neptun szervereit?
A Neptunt, azt meg kéne szüntetni, azt föl kéne számolni. A Neptun a magyar felsőoktatás rákfenéje. Ami arra van kitalálva, hogy a hallgatók életét minden alkalommal, amikor csak lehet, megkeserítse.
Hogy értsék azok is, akik még nem jártak egyetemre, vagy nem jártak, vagy nem is szeretnének, a Neptun gyakorlatilag egy olyan online felület, ahol a jegyeket, az órákat, a minden olyan dolgot lehet intézni, ami az egyetemi oktatással kapcsolatos, és ezt nyilván a hallgatók és a tanárok
igen,
is
igen.
Itt
ott
intézik.
Lehet, ott lehet órákat fölvenni, ott lehet vizsgákra jelentkezni, stb. Mindent.
És hát gyakorlatilag ez egy olyan rendszer, amit hát úgy tudnék megfogalmazni, hogy nem mindenki egyformán szeret. És akkor nagyon-nagyon finom volt.
Ez borzasztó elegáns megfogalmazás, ez nagyon igyekeztem. Tetszik.
Igyekeztem. Na jó.
De egyformának a**t.
Gerikén beütött a sörbe, hogy mi történt?
Nem.
Na jó, szóval a Facebook eseményekkel nagyon óvatosan akartam az előbb valamit ezzel kapcsolatban mégis tökéletesen elfejtettem, úgyhogy ha eszembe jut, akkor ide bevágjuk. Jó. Ha nem, akkor meg inkább menjünk tovább.
Jó.
Légitársaságokhoz lyukadtunk ki ismét, és nem feltétlenül sokkal pozitívabb az ügy, mint a... Melyikről? A Wizz Airről beszéltünk korábban?
A Wizz Airrel kapcsolatban volt.
Ugye járattörlés, meg stb. Stb. Na most a KLM az, amelyik hát ilyen nagyon furcsa Twitter bejegyzés sikerült összehozniuk, és a furcsa szót itt most a lehető legrosszabb értelmében kell gondolni, ugyanis kiírták Twitterre, hogy melyik ülésben nem hal meg az utas, hogyha lezuhan a gép.
Hát...
nem tudom, azért ez egy kicsit morbid. Főleg, hogyha valaki ezt mondjuk egy KLM gépen olvassa, aki középen ül, és tudja, ne, gyerekek, mi ez? Hogy? A KLM hát India Twitter oldalán jelent meg az üzenet, nyilván azóta már törölték, meg azóta bocsánatot kértek, mert nagyon-nagyon sok twitterező felhúzta magát, szerintem tökéletesen jogosan, hogy a Time magazin egyik cikkére hivatkozva arról számoltak be, hogy a repülő melyik részén a legveszélyesebb ülni. Középen.
De nem is ez a borzasztó ebbe, hanem az, hogy nyilván nem egy ember látta ezt csak megjelenés előtt. Nyilván nem egy ember volt az, aki ebbe beleegyezett. Nyilván nem egy ember volt az, aki részt vett ebbe az egészbe.
Igen, gondolom a KLM-nél nem egy ember intézi otthonról valahogy a social media menedzseri dolgokat.
Valami kiszervezett szabadúszónak járó projekt.
De ha egy ember intézi, akkor is nagyon gáz, ha meg több, akkor még gázabb. Ami pedig még gázabb, hogy nem csak, hogy kiraktak egy ilyen posztot, de még ráadásul pontatlanok is voltak. Szóval ez már csak így tetőzi a problémákat. Ugyanis az Amerikai Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Felügyelet sok évnyi adatát idézve, korábban már sokan megírták, hogy a gép népszerű előső részei a legveszélyesebbek, vagyis általában a first vagy a business osztály. Ha viszont beüt a baj, itt 49% egy repülő baleset túlélésének az esélye. Ezzel szemben a gép szárnya fölött és előtt már 56%-os ugyanez az esély, a legmagasabb pedig a kabin hátsó részében van, ott 69% esélyünk van rá, hogy ébbőrrel megusszunk egy komolyabb incidenst is. Ők meg azt mondták, hogy középen, nem tudom, hogy milyen okok lehettek azok, ami miatt ezt egyáltalán kitalálták, ezt a bejegyzést egyáltalán kirakták, és hogy na ez nagyon gáz. Hát szerintem nem kell ezt megmagyaráznunk, hogy miért rohadt gáz, mert ezt remélem,
morbid,
ti is érzitek.
Morbid. Igen, borzasztóan nagyon. Morbid. Most tényleg ilyen halálkufárok ezek, hogy azzal reklámozzák saját magukat, hogy ennyi esély van arra, hogy belehaljál egy repülésben állunk? Vagy hogy ennyivel kevesebb esély van arra? Mintha ez lenne a cél. És az a legrosszabb, hogy nagyon sokan félnek a repüléstől.
Igen, én például nem repültem még. Tehát én, hogyha először repülőre fogok ülni, biztos vagy benne, hogy nagyon fogok félni.
Egyébként elég király.
Király, köszi. Ezzel még nem vagyok előre.
Úgyhogy nincs csak oda arra, hogy féljél tőle. Nagyon király, és még mindig az egyik, statisztikailag az egyik, sőt, a legbiztonságosabb utazási mód.
De erről beszélgettünk már, hogy miért.
Igen. Igen. Tehát én szerintem így erre kiegyezni az egészet nagyon-nagyon rossz ötlet, meg rossz tendencia is igazából. Tehát most a Máv is álljon neki, hogy nem tudom hány kilométerenként van, nem tudom, baleset?
Nem, nyilván ennek nem érdemes utána nézni, mint ahogyan egyébként, vagy hát ha már utána nézünk, akkor nézzünk utána annak is, hogy mondjuk egy autóban mennyi esélyünk van a túlélésre.
Nézzünk annak utána.
Egy mindennapi közlekedésben.
Nézzünk annak utána, hogy a puszta közepén mennyi esély van arra, hogy belém csap a villám.
Na jó. Egyébként azt tudtad, hogy az ötös lottó kitöltése közben nagyobb az esély arra, hogy a kitöltés közben meghalsz, mint hogy megnyered.
Igen.
Statisztikailag. Igen. De hát ezek olyan statisztikai adatok, amelyekről hülyeség beszélni.
Igen. Mert annyira banális, hogy ez felsfoghatjuk.
Feleslegesen fölösleges.
Feleslegesen fölösleges, az biztos.
Jó, megmondtam?
Ezt nagyon jól megaszontad.
Mondok még valami mást is, és hála jó Istennek ezt még a dobos sör előtt sikerült felvennünk, úgyhogy ebben legalább nem lesz annyira galuskás a hangom, mint most bármelyik jön ki is.
Nem fogok ostiságokat beszélni, remélhetőleg.
Köszönjük szépen. Érkezik a Flash News rovatunk.
Ez még belefér röviden. Flash News most az őrültekben.
2019-ben nem csak a törpétől, hanem a cukormentes kólától is óvakodni kell. A Stroke című tudományos labban megjelent tanulmány szerint a cukormentes üdítőket fogyasztóknál 23%-kal nőtt a stroke kockázata, a szívrohamé pedig 29%-kal. Eközben a halálozási arányuk is 16%-ra nőtt. Jegyet ad hulladékért cserébe a római metró. A szelektíven gyűjtött műanyag szemétért 5 eurocentet kapnak a környezettudatos olaszok, akik egy applikáción kapják meg a pénzösszeget. 1462 még gombócból is sok, ennyi milliárd forintra rúg a Facebook büntetése a Cambridge Analytica botrány miatt. A vállalatnak ezen felül egy új, független adatvédelmi bizottságot kell létrehoznia, amely ellenőrzi, hogy adatvédelmi szempontból rendben működik-e a vállalat. 500 éves, szinte teljesen épp hajóroncsot találtak a Balti-tengerben. A feltételezhetően svéd vagy dán vízi járművet az alacsony oxigén szint konzerválta.
Ez az Őrültek! Keresd minket Facebookon és Instán is!
Sajnos a Flash News után sem tudjuk igazán vidám témával folytatni, viszont szerettünk volna mindenképpen foglalkozni a dologgal, abból a szempontból, hogy ugye múlt héten szombaton volt a Holdra szállás 50. évfordulója, és ennek kapcsán készítettük el mi is a 20. őrülteket, ahol Hődör Gábor volt a vendégünk, aki asztrofotós és remek dolgokat készít a Holddal kapcsolatban is. Facebook oldalunkon találtok még ezzel kapcsolatos részleteket. Ami viszont szintén kapcsolódik a holdraszálláshoz, nem is kicsit, hiszen a főszereplőjéről van szó, hogyha fogalmazhatunk így. Úgy látszik, hogy orvosi műhiba miatt halhatott meg Neil Armstrong. Egy amerikai kórház egyébként egy titkos megállapodás keretében 6 millió dollárt fizetett a holdra lépett első ember családjának, és a kórház azt akarta megelőzni, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok a vádak, melyek szerint az űrhajós egy műtét során vagy után elkövetett orvosi műhiba miatt halt meg, és a kifizetés ellenére a kórház kitart amellett, hogy megfelelően kezelte a 2012-ben elhunyt asztronautát.
Mennyire groteszk az, hogy valaki életében eljut a Holdra, túléli, visszatér, hősként ünneplik, majd 43 évvel később orvosi műhiba áldozata lesz.
82 évesen.
Egy olyan számítógép segítette az ő munkájukat, az ő leszállásukat a Holdon, ami 5 perc alatt, amikor szálltak le a Holdra, 5 perc alatt 4-szer indult újra. És gyengébb volt a teljesítménye, mint egy Commodore 64-nek. Mennyire groteszk ez az egész? Tehát, hogy én ezt föl nem foghatom.
Nagyon, nagyon groteszk és nagyon-nagyon szomorú. Egyébként a 6 millióból a legtöbbet, 5,2 milliót Armstrong két fia kapott, de jutott belőle az űrhajós testvéreinek és 6 unokájának is. Az Ohio államban most közzétett 2014-es iratok szerint pedig az özvegy Carol nem kapott a pénzből.
És ez a másik, hogy lehet, hogy még most is élne, lehet, hogy azóta meghalt volna szegény, de most ez a 6 millió dollár, ez most így mit pótol?
A legfájóbb az egészben, hogy a dokumentumokból az is kiderült, hogy a kórház kitartott egyébként amellett, hogy megfelelő ellátást nyújtott, tehát lehet, hogy nem volt itt hiba, bár szerint, tehát furcsa, hogy mégis meg akarták előzni, hogy az intézmény rossz színben tűnjön fel. Nem tudom, hogy most csak újabb botrányt akartak ezzel kapcsolatban, vagy tényleg a kórház hibázott, vagy nem hibázott, de úgy gondolták, hogy egy ekkora embernél nem szerettek volna semmiféle ilyesmi problémát, de akkor meg minek fizettek, ha nem volt probléma, szóval nagyon-nagyon
ködös. Nagyon sántít ez, nem akarok ilyen konteós izé lenni, egyébként tudod, hogy mit kéne egy adást a konteókra áldozni.
Én benne
az
vagyok.
Nagyon király lenne. Na majd ezt kitaláljuk. Szóval én szerintem, hogyha tényleg nem csináltak volna semmit, akkor nem költenek rá 6 millió dollárt. 6 millió dollár az mennyi?
Ne számolt ki, nagyon 1, sok pénzt.
1,6 vagy 7 tized milliárd forint.
Borzasztó mennyiségű pénz. Nem vagyok jó fejben én sem, de igen.
Tehát, hogy az valami elképesztő. És 6 millió dollárt kifizetnek azért, hogy igazából kártérítés a családnak. Hogyha valaki nem csinál rosszat, nem fizet ki 6 millió dollárt.
Igen.
Én úgy gondolom.
Nagyon-nagyon furcsa, minden esetre nem szeretünk volna itt most senkit sérteni ezzel, vagy bármiféle olyan dolgokat mondani, ami nem feltétlenül biztosan igaz, ezért beszélünk mi is erről feltételes módban. Minden esetre szörnyű belegondolni abba, hogy attól függetlenül, hogy az ember olyan dolgokra lehet képes, amelyre senki más a világon, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon kevesen.
Elsőként,
utána egy ilyen pici baki miatt múlhat.
Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy borzasztóan nehéz űrhajósnak lenni, mert óriási felkészülés kell ahhoz, hogy egyáltalán űrhajós legyél úgy, hogy még talán az űrben sem vagy soha. Mert hogyha végig gondolod, ott egyszer sem szabad hibázni.
Ott nincs hiba. Ott nincs olyan hiba. Nyilván óriási stressz nyomja az űrhajósok vállát. Azokat is, akik csak felkészülnek, hogy űrhajósok lehessenek, és netán nem lesznek azok. Van erről egy zseniális könyv, ami te is kölcsönadtál nekem, hiszen már korábban is beszéltünk erről, a Chris Hadfield ezredes könyve. hogy van a pontos címe?
A gyűrhajós tanácsai földlakóknak.
Igen. Oké. Ezt ajánljuk nagyon a figyelmetekbe, hogyha az űrhajózással kapcsolatban szeretnétek pontosabb és érdekesebb dolgokat megtudni, akkor ebben nagyon sok van. Sajnos még én sem értem a végére a könyvnek. Nem mondom, hogy túl gyorsan tudok vele haladni, de mindenkinek ajánlom már abból a mennyiségből is, amit elolvastam belőle. És persze óriási tisztelet a mindazoknak, akik képesek erre, hogy űrhajósá váljanak, és pláne azoknak, akik valamiben így elsők is tudnak lenni.
Igen. Én meg cseszhettem, mert soha nem lehetek űrhajós.
Miért?
De ezt szerintem akkor is elmondtam, mikor ez szóba került.
És miért nem lehetsz?
Mert születésemkor eltört a kulcsontom.
Én meg szemüveges vagyok.
Na,
most
hát
kontaktlencsi akkor van, úgyhogy én sem.
Igen.
Sajnos.
De szerintem, akinek fogtömése van, talán az sem mehet fel az űrbe.
Igen?
Aha.
Nagyon durva.
Úgyhogy tényleg azok, akik leginkább egybe vannak, azok juthatnak el, tehát már azért gratuláció, akinek soha életében nem kellett hozzányúlnia semmihez.
Igen.
Mert óriási, óriási szűrésen kell átjutni ahhoz, hogy egyáltalán valakivel kapcsolatban fölmerüljön, hogy űrhajós lehessen.
Igen. Viszont van még kettő olyan témánk, amiről szeretünk volna beszélni, és mind a kettő ez csak egy-egy saját tapasztalat, amelyet megosztanánk veletek. Geri nem teljesen mondta el, hogy ő mit akar mondani, és én sem mondtam el neki, hogy mit. Pont azért, mert kíváncsiak...
Kezd nyugodtan.
Köszönöm. Kíváncsiak vagyunk egymás véleményére is. Én egy nagyon rövid sztorit mondanék csak el. Hát mondhatnám, hogy egy ismerősömmel kapcsolatban, de egyébként kettő, hogy most ő fiú, lány, vagy mindkettő fiú, mindkettő, oly mindegy, ez teljesen mindegy. Álláskereséssel kapcsolatos a történet, és mind a ketten azt tapasztalták, még egyszer mondom, tökéletesen független a nemük, de talán annyit elmondhatok, hogy egyik fiú, másik lány. Tehát ennyi. De azért mondtam az elején, hogy tökéletesen mindegy, mert meglepő módon mind a ketten tapasztalták azt, hogy egy álláskeresésnél, az állásinterjún az egyik legfontosabbnak tűnő kérdés az volt feléjük, hogy mikor szeretnének gyereket.
Wow, miért?
Ez a kérdésem nekem is, hogy miért kérdeznek meg ilyet. Sőt, az egyikőjüknél az merült fel, gyakorlatilag számon kérték rajta, hogy mi az, hogy az önéletrajzában nincs beleírva a családi állapota, és hogy mikor szeretne gyereket. Egy állás szempontjából nem tökéletesen mindegynek kellene lenni etikusan, hogy ő milyen családi állapotban van. hogy most ő neki van barátja, barátnője, férje, felesége, egyedülálló, tök mindegy, nem tök mindegy egy állás szempontjából?
Teljesen jogos.
Biztos, hogy vannak olyan állások, ahol esetlegesen lehet ez befolyásoló tényező, de ott sem akkora, hogy szerintem az állásinterjún, az elsőn ez legyen az egyik legfontosabb kérdés, hogy ő mikor akar gyereket.
Igen.
Mert szerintem, bocsánat a kifejezésért, de szánalmas egy munka adótól az, hogyha azért nem vesz fel valakit, mert mondjuk 5 éven belül szeretne elmenni és szülni. Vagy szeretne gyereket vállalni a párjával, és mondjuk mint apa szeretne otthon maradni a gyerekével. Ez undorító.
Igen, és tök gáz, mert ilyenkor általában azzal szoktak védekezni a munkaadók, meg a munkáltatók, hogy egyébként nekem arra oda kell figyelni, hogy fölveszlek, és akkor 5 éven belül, hogyha te elmész szülni, akkor 1-2 évig biztos nem számíthatok rád.
Tökre megértem, egyébként tökre megértem azokat a szempontokat, amik miatt a munkáltató megkérdezheti. De és most még egyszer, nem azon van a hangsúly, hogyha ezt szeretné tudni, és nem azon van a hangsúly, hogyha ezzel szeretne számolni. Itt azon van a hangsúly, hogy szerintem nagyon-nagyon gáz a legelső állásinterjún számon kérni valakin azt, hogy miért nincs benne ez az önélet rajzába.
Igen.
Ez tökéletesen magánügy szerintem.
Egyrészt, másrészt meg sztereotipikusan arra gondol az ember, hogyha egy pár gyereket vállal, akkor biztos, hogy az anyukára nem lehet számítani. Mondjuk.
Há, vagy az apukára, hát most.
De pont ez az, hogy általában mindig a nőktől elvárás. De én ismerek olyan embert, aki ráadásul eléggé jól menő cégnél igencsak vezetőbeosztású személy. Ő volt az, aki elment gyesre, és nem az anyuka.
Én nagyon sok embert ismerek, aki férfiként elment el gyesre, és ezzel nem semmi baj nincsen. Hogyha ez így megoldható a családban, akkor ez nem szabadna, hogy baj legyen, és most még egyszer hangsúlyoznám, mert lehet, hogy ezelőtt félreérthető voltam. Nem azzal van számomra a probléma, hogyha egy munkaadó ezt szeretné tudni, mert nyilván etikus dolog a munkavállaló szempontjából is az, hogyha értesíti a céget, hogy van ilyen terve, meg stb. De az, hogy az első állásinterjún gyakorlatilag számon kérjék rajta, én szerintem ez nagyon gáz, és ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert nyilván akár a tech világban, de egyébként is így akár a mi korunkbeli emberek, akár pláne aki még így mondjuk most jön ki az egyetemről, vagy nem tudom, azért ez egy nagyon fontos dolog az álláskeresés, és szerintem ezzel is érdemes lenne bővebben foglalkoznunk, sőt nagyon is érdemes lenne bővebben foglalkoznunk az álláskereséssel, mert úgy gondolom, hogy a tech világhoz pláne nagyon hozzá tud tartozni, mert igen nagy a fluktuáció, meg egyébként is azért ez egy olyan fontos dolog, amiről, hogyha az embernek nincsen tapasztalata, akkor nehezen beszél, vagy nehezen kérdez.
Igen.
Mindenki. Na mindegy, én ezt akartam csak így megosztani veletek, hogy óvatosan meg így álljatok ki magatokért, szerintem ez tök fontos.
Igen. És ne hagyjátok, hogy beleszóljanak a magánéletetekbe.
Uh-huh. Abszolút. Mi a te sztorid?
Az én sztorim az ennél sokkal lájtosabb.
Az nem is baj így a végére.
Én úgy jártam, hogy én imádom a mozit. Nagyon szeretem a filmeket, uh-huh. és szeretek moziba járni, és tökre örültem, hogy megint van a Cinema City-nek, ahogy szokott lenni, nyári promója. Ez általában valamilyen nyereményjáték, vagy uh-huh. valamilyen általános akció, amit hogyha elkezdesz járni, akkor onnantól kezdve nagyjából 100%-os biztonsággal igénybe tudod venni az adott akciót, bármi történik. És most használtam ki én ezt először, mert előtte így igazából nem nagyon foglalkoztatott, de most kíváncsiságból kihasználtam, már csak azért is, hogy így legyen egy tapasztalatom, hogy na ez most tényleg megéri, vagy nem. És úgy néz ki most ez a promó, hogy vásárolt mozi jegyenként tudsz nevezni nyereményjátékban. Ez most nem reklám még mielőtt bárki félreérteni. Uh-huh. Nyersz valamit, én nyertem már mozi egy kedvezményt, stb. És sajnos kiváltottam a kedvezményt.
Miért sajnos?
Mert hogyha úgy nézzük, egy mozi egy nagyjából 1300-1500 forintba kerül, és 50% kedvezmény, azt hiszem, hogy a másodikra kapsz vásárolt mozi egyre kapsz 50% kedvezményt.
Uh-huh.
6-700 forintért én szerintem nem éri meg 4-5 percet várakozni, miközben mögötted egyre csak tolódik fölfele a sor.
Miért kellett várakoznod?
Azért kellett várakozni, és ez a leggázabb, hogy a nyeremény voucher, vagy kupon, az egy vonalkóddal jön, amihez tartozik értelemszerűen egy látható szám is.
De ezt a telefonodra kapod meg, nem?
Nem, tehát e-mailbe.
Ja, jó, de szóval digitálisan
kapod meg. Kapom meg. Ugyanúgy le tudja olvasni igazából szerintem, mint ahogy egyébként a telefonon megvásárolt mozijegyet is, amit ugye megnyitsz, és akkor utána beengednek.
Ott egy QR-kód szokott lenni általában.
Igen. Mit csinálnak? Eszébe jut a pénztárosnak, hogy hú, hát ez kelleni fog valamilyen ív, amit ki kell tölteni. Mire azt megtalálja, az még legalább fél perc. Mire azt kitölti, két oszlopba kell adatot beírni, az egyik a nyeremény kuponnak a kódja, a másik pedig annak a jegynek a kódja, amivel nyerted a nyeremény kupont.
Jézusom.
És mindezt kézzel szépen beírni úgy, hogy mindkettőn ott van az egyiken egy QR kód, a másikon pedig egy sima vonalkód.
Mi értelme van ennek?
És,
nem lehet, hogy csak amikor te épp ott voltál, akkor beszállt a vonalkód olvasó, nem tudom?
Nem, mert utána én a büfében már nem használtam ki, ha bár lehetett volna. A büfében pont előttünk használták ki a kedvezményes vásárlást. Direkt mértem. A munkafolyamat legelejétől a legutolsó pillanatig, amikor már odaadták a popcornt az előttünk lévőknek, 3 perc, 15 másodperc telt el.
Ez nem tűnik annyira soknak.
Annyira nem sok, de hogyha belegondolsz abba, hogy egyébként, hogyha...
Bementek 70-en a büféhez.
Igen, hogyha 70-en vagyunk ott, premier film van, hétvége ráadásul, így nagyjából estefele, akkor az marha sok idő.
Uh-huh.
Nincs ez az Isten, hogy türelmesen végigvárd azt a 3 percet.
Perember.
Igen.
Tök jogos. Azt hinnem a Citytől, hogyha valaki hallgat minket, akkor így várnánk erre választ.
Igen.
Nagyon-nagyon köszönjük.
Mert egyébként is tapasztaltam már tőlük hasonló furcsaságokat. Egyszer valahogy nyertem tőlük posztert.
Posztert nyertél?
Posztert nyertem tőlük. Interstellar ráadásul.
Jaj, ne csinálj!
Interstellar IMAX poszter.
Fú, de így vagyok rád.
Én azt hittem, amikor megnyertem, hogy ilyen óriási lesz, mivel IMAX poszter, meg nem tudom.
És egy A4-est adattak?
Hát, inkább A3-as méretű, de marha jól néz ki. Nagyon, nagyon tetszik. És mire azt megkaptam, hát a Szegedi Cinema City irodájába álltam, vagy 10 percet, hogy ideadják.
Igen.
Uh-huh. És akkor csak vártam, hogy valami történjen. Tehát ezzel valamit kellene kezdeni, hogy egy kicsit pörgősebb legyen az egész. És minél több filmet tudjunk nézni. Nem azért megyünk oda, hogy sorbáljunk, hanem hogy filmeket nézzünk.
Világos. Mi szeretnénk elkölteni a pénzt. Lehet, hogy megkeresünk valakit a Cinema City-nél, hogy hát ha tud esetleg ezzel kapcsolatban nyilatkozni.
Na, pozitívat is nagyon szívesen mondunk.
Azt akartam én mondani.
Nagyon király filmet láttunk, mert a Pókembert még sose láttam ennyire jól a második részt, mint a Cinema City-ben.
Na jó, ez nem a Cinema City múlt. Bocsánat, nem akarlak így lehúrogni. Én azt akartam csak mondani, hogy azért vagyok ezen meglepődve, mert nekem eddig a Cinema City-vel kapcsolatban negatív tapasztalatom még nem volt. Lehet, hogy sokaknak volt már, a Szegedi Cinema City-ről beszélünk, és szintén ők sem fizettek, hogy róluk beszéljünk, de hogy nekem eddig nem volt. Pedig azért én is járok elég gyakran moziba, vagy nem tudom, mi számít gyakorinak, mondjuk azért havonta egyszer-kétszer, szerintem biztosan. Az gyakori?
Én szerintem hetente egytől kezdődik az, hogy valaki már gyakran jár moziba.
Ja, akkor én nem rá. Akkor viszont én nem járok gyakran. Bocsánat. Rosszul fogalmaztam.
De úgy, hogy az már egy picit így, hát lehet olyat mondani, hogy túl sok mozizás? Szerintem nem. Az a túl sok mozizás esetleg,
hát
amikor valaki rekord számban megnézi a Captain Marvel-t, arról hallottál, hogy volt egy ilyen csávó?
Nem. Mi csinált?
Volt, hogy szabadságot vett ki arra, csak azért, hogy meg tudja nézni a Captain Marvel-t.
Sokadjára,
és még Guinness rekordnak is elismerték, azért, mert mindig elintézte, hogy legyen 2 ember rajta kívül, aki hitelesíteni tudja, hogy ott van. Ebédszünetbe, szabadságot vett ki rá, nem tudom, és több mint 100-szor megnézte, valami irdatlan sokszor
Jézus,
megnézte.
De ugyanabban a moziba?
Ebben nem vagyok biztos, de ugyanazt a filmet.
Brutális.
És az már szerintem baromi sok.
Én, az nagyon, én, az túlzás.
Én azt így reálisnak tudom elképzelni, hogy valaki hetente megnéz egy filmet egy moziba.
Ami nem ugyanaz.
Ami nem ugyanaz, mert vannak olyan érdeklődési emberek, akik így mindent megnéznek. Mm. Én szeretem magamról azt hinni, hogy sok filmet láttam, sok alapfilmet nem, de azért vannak olyanok, amik talán még azokat is meglepnék, akik azt hiszik, hogy én sok alapfilmet nem láttam.
Jézusom, de belekeveredtél itt, igen?
Tehát,
próbálom felfogni.
Tehát én a mozit, meg a filmeket imádom. De én nem gondolom magamról azt, hogy én sűrűn járnék, mert van olyan, hogy egy hónapig nem megyünk el. De van olyan, hogy hetente. Mert úgy jönnek ki a premier filmek, hogy érdemes sűrűbben eljárni.
És csak premierre vagy hajlandó? Tehát, hogy ha tudsz, akkor premierre mész?
Nem. Most legutóbb megnéztük a Bosszúállókat másodszor is.
Én például kimondottan nem szeretek premier időben filmet
igen?
nézni. Aha.
Sokan de vannak azért.
Azért, mert én azt az egy vagy két hetet ki tudom várni, hogy ne legyenek annyian. Uh-huh. De engem az idegesít, amikor tudod, így annyira tele van a terem, hogy nincs olyan pillanat, amikor ne lenne valami zaj a közönségben. Csörög az acskóval, kiejti a popcornt, rugdossa a háttámládat, nem látsz tőle, nem tudom. Én sokkal jobban élvezem a mozit, hogyha egy picit kevesebben vagyunk, vagy legalábbis nem full telt ház van a teremben.
Ezzel egyet tudok érteni, de én általában sokkal jobban utálom azt, hogy kimaradok belőle. Én ezért az általában az első vetítések egyikén ott szoktam lenni. Uh-huh. Az első ilyen, az a Nolan-féle Batman trilógiának a harmadik része volt, amit éjféli vetítésen néztem meg egy haverommal.
Jézusom.
És az volt az első ilyen picit negatív élményem a Cinema City-vel kapcsolatban, mert rózsaszínű kezdték el játszani a filmet.
Az biztos, hogy nem rajtuk múlt.
Nem rajtuk múlt, de nem is volt annyira gáz, mert elkezdődött az első egy-két másodperc után észlelték, hogy na, itt valami gáz van, újraindult, minden király volt.
Ja, értem.
Tehát abban nem volt semmi extra, de az biztos, hogy az ilyen Star Wars, a Bosszúállók, stb. Ilyen jellegű filmek első vetítésein én ott szoktam lenni.
Na jó, járjatok moziba, mert amúgy tök király dolog, és szerintem fontos az, mint ahogyan egyébként fontos tud lenni az, hogyha a zenehallgatásért egy minimális összeget kifizetünk, és mégiscsak ezzel hozzájárulunk a zenei művészek sikeréhez. Fontos ugyanúgy, hogy szerintem azokat a filmeket, amelyeket igazán szeretnénk megnézni, azokat mondjuk mozi minőségben. Nem csak magunknak kedvezünk ezzel, hanem nyilván a mozinak is, meg nyilván a kiadónak és a művésznek is. Úgyhogy járjatok sokat moziba, és filmezzetek sokat, és ne haragudjatok, hogy ilyen kis. Hát nem mondanám azt, hogy be vagyunk csicsentve, mert azért...
Csenevészek vagyunk. Csenevész.
Csenevészek?
Igen.
Így fogalmazod meg. Jó. Én úgy mondanám csak, hogy egy kicsit bátrabbak a féldabosör után. Elfogyasztjuk diszkréten itt a maradékot, azt már adáson kívül természetesen. És nagyon reméljük, hogy továbbra is velünk tartotok, attól függetlenül, hogy nem volt tökéletesen hibátlan az artikulációnk.
Hát egy kicsit kaluskáztunk szerintem, de az nem baj.
Nincs ezzel baj, nem csinálunk ebből rendszert, csak szeretünk volna ti egészségetekre kocintani, hogy már a 21. résznél is itt vagytok velünk, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Bármiféle észrevételt nyugodtan írjatok meg nekünk, Facebookon, Instán, e-mailben, akárhogyan is elértek minket, minden felületet nagyon-nagyon
Fülelünk.
Szóval, hogy figyelünk, fülelünk, így akartam mondani.
Figyelünk és fülelünk.
Így van. Köszönjük szépen. Jövő héten várunk titeket ismételten ott még egy hagyományos résszel, és természetesen a következő hónapban is lesz majd egy olyan adásunk, ahogy ezt megszavaztátok, hogy havonta egy legyen, amely egy picit rendhagyó, és csak egy témával foglalkozik. Én nem tudok más mondani, mint hogy remélem ezzel a kis podcasttel kicsit tudtam segíteni nektek. Nagy tisztelettel. Én voltam Társ Péter Csongorától. Hello, 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 sziasztok!
Csá!
Ez volt az Őrültek, ahol jövő héten is várunk a világ legfrissebb tech bulvár infóival. Média partnerünk a Rádió 88, szakmai partnerünk pedig a HVG Tech Rovata. Adásunk tökéletes hangzásvilágát az Őrültek garantálja.